Időt kérek Halász Zsuzsával.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a nagyszombati csendességben Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére várakozik a keresztény világ. Azzal a bizonyossággal várakozunk, hogy az isteni terv beteljesült, a feltámadás megtörtént, a remény megszületett az ember számára. A ma esti vigília után a legtöbb katolikus templomban körmenetet tartanak, a hívők kimennek az utcára, hogy mindenkivel megosszák az örömhírt, az élet győzött a halál felett. Az időt kérek mai műsorában olyan vendégeket hívtam, akik nem csak húsvétkor hirdetik Jézus Krisztus győzelmét, hanem ez a hivatásuk, ez a küldetésük. Elmennek távoli vadvidékekre is, mint például a Verbita szerzetesek, vagy éppen csak néhány száz méterre, például egy börtönbe, ha ott kell hitet támasztani. Különleges missziókról lesz szó tehát, olyanokról, amelyeket mi hétköznapi emberek sokszor olyan egzotikusnak, olyan misztikusnak, olyan izgalmasnak gondolunk, lehet, hogy csak azért, mert keveset tudunk róluk. De feltehetően tényleg nem mindennapi küldetésekről van szó. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Riskóné Fazekas Mártát, a Lepra misszió igazgatóját, Fekete Ágnes református lelkészt, aki többek között börtönmisszióval is foglalkozik, és Lányi Béla Verbita szerzetes misszionáriust, aki éppen Fülöp-szigeteki állomás helyéről jött haza szabadságra. Jó napot kívánok! Elmondtam, hogy mint hétköznapi ember az önök küldetését olyan misztikusnak, olyan különlegesnek találom, de önök hogyan tekintenek a saját küldetésükre? Mert nyilván, amikor ezt választották, vagy amikor emellett döntöttek, akkor szintén gondoltak erről valamit. Fazekas Márta, kérdezhetem először önt?
A Lepra misszió csupa örömhírt visz távoli földrészek embereinek, és ezzel az örömhírrel az életüket változtatja meg, nem csak testileg, hanem lelkileg is. És ez nekünk is, akik ezzel foglalkozunk, itt Európában, vagy éppen Amerikában nagyon sok örömet jelent, mert látjuk azt, hogy milyen hatalmas változások történnek általa embertársaink életében.
Ági?
Elhangzott ez a szó, hogy misszió. Én számomra a misszió nem az, hogy egy egzotikus kihívás, hogy elmegyek valahova, és akkor ott valami különlegeset teszek, hanem hogy Jézusnak a dolgai tényleg az örömbe csöppennek. És én pont így kerültem egyébként a börtön közelébe, hogy egész egyszerűen egy ember, aki ott a kertünkbe dolgozott, egyszer csak kiderült, hogy börtönben van. És ez borzasztóan megdöbbentett, hogy hogy történt ez, és valahogy tényleg azt hiszem az Úristen intézte, hogy a dolgokat, hogy egymás után ilyen sorsok kerültek elém, akik egyszerűen a börtönbe kerültek, az én megítélésem szerint némelyes ártatlanul, némelyes áldozatképpen. És ez egyszerűen nem hagyott békén ez a történet, szóval én így bekerültem ebben, nem vagyok börtön misszionárius a szónak ebben az értelmében, hanem megtalált ez a történet.
Béla testvér?
A misszió az egy küldetés, ez azt jelenti, hogy elmegyünk másokhoz, akik kicsit mások, mint mi. Az én esetemben az azt jelenti, hogy egy földrajzilag teljesen különböző kultúrába mentem. Ez egy másfajta misszió, mint amit az emberek sokszor elképzelnek, mert ez egyrészt egy intellektuális misszió, másrészt egy nevelő misszió. Én az egyetemen tanítok építészetet építészmérnök hallgatóknak, és hittant közgazdász hallgatóknak, illetve...
Mert hogy ő nem csak misszionárius, hanem építész és teológus is.
Azért vagyok misszionárius, mert építész is vagyok, meg teológus is. Tehát ez a két diplomám van, és ezt használom a misszió érdekében. És reggel, meg este pedig a Verbita szerzetes testvéreknek a szemináriumában vagyok nevelő, és ezen keresztül én is végzek szociális munkát, ugyanis a fiatalokat arra neveljük, hogy elmenjenek a szegények közé, tehát patronálunk egy intézetet, nevelőintézetet, ahol volt utcagyerekek vannak. Tehát ez egy eléggé sokrétű tevékenység. Úgyhogy én azt hiszem, hogy igen sok lehetőség van erre. Az egyik dolog az, hogy a Fülöp-szigetek, mint az ázsiai földrész egyetlen keresztény többségű országa, nagy hivatás előtt áll, hogy továbbadja a keresztény hitet másoknak, ebben próbáljuk őket segíteni, gazdaságukat fölemelni, az embereket, illetve természetesen ott van az is, hogy a hit továbbadása az nem csak tételek továbbadása, hanem az, hogy az embereknek próbálunk segíteni.
Igen, de annyifajta misszió létezik. Rengetegféle, nem? Az ember választhatna bármit. Hogy miért gondolja az ember azt, hogy mégis olyan missziót választ, mondjuk építész létére, vagy teológus létére, ahol el kell utazni a világ egy teljesen másik pontjára.
A Verbita missziónak az egyik kihívása, pontosan az, hogy mások közé megyünk. Na most, hogyha az ember ezt a szakmát itt gyakorolja, Magyarországon, akkor mondjuk semmi sajátosság nincs benne, viszont az Istenige társasága, vagyis verbiták Fülöp-szigeteken egy saját egyetemet működtetnek, pontosan azért, hogy megpróbálják megtalálni azt az utat, ahol a kultúra összetalálkozik a vallással. Itt Európában ezt nehéz lenne megtenni, mert itt nem tudunk egy műszaki egyetemet alapítani, a katolikus egyetemen sincs építészeti fakultás. Tehát a kultúrának ilyenfajta találkozására nagyobb esély van a Fülöp-szigeteken, mivel az egy kezdődő kultúra. Tehát ott mi ezt a kultúrát próbáljuk felemelni, kicsit fejlődés segítő munka is. A Fülöp-szigetek egy nagyon fejlődő gazdaság. Most arról van szó, hogy harmadik világból ők átmennek az első világba. És ebben a nagy fejlődésben mi próbáljuk őket kísérni. Ez a misszionáriusnak a sajátos feladata.
Akkor el is dőlt a sorrend. Beszéljünk először a Verbita szerzetes rendről, illetve az ezzel kapcsolatos misszióról. Lehet, hogy Magyarországon keveset tudnak, vagy keveset tudunk a verbitákról. Magáról a rendről, hogyha néhány mondattal tájékoztatna bennünket, azt megköszönném.
Nagyon szívesen.
Ez egy férfi szerzetes rend, ugye?
Ez egy férfi szerzetes rend, ez egy római katolikus férfi szerzetes rend, és ennek az a sajátossága, hogy ez egy missziós szerzetes rend. Tehát ezt a szerzetes rendet a külmissziók szolgálatára alapította Szent Arnold Janzen 1875-ben, és az első misszió Kínába irányult, tehát a szerzetes rend tagjait eleve úgy készítik föl, hogy máshová mennek, egy másik országban. Megtanuljuk azt, hogy hogyan kell egy másik kultúrába beilleszkedni, azt a másik kultúrát felemelni, abban a másik kultúrába belevinni keresztény értékeket. És Magyarországon a II. Világháborúig ez volt az egyetlen férfi katolikus szerzetesen, amelyik a misszióra összpontosított. A szerzetes rendet 1989-ben engedélyezték újra, és azóta sok minden történt, tehát betelepültek más szerzetes rendek is, amelyek szintén a külmisszióra hivatottak, de én azt hiszem, hogy a Verbita rend az, amelyik leginkább őrzi ezt a hagyományt, ezt az arculatot, és talán a legerősebb a katolikus férfi missziós szerzetes rendek között itt Magyarországon. Világszerte pedig ez a 6. legnépesebb férfi szerzetes rend, pontosan azért, mert a világ másik részén erős. Például a Fülöp-szigeteken 3 rendtartomány van, a déli rendtartományban 3 felsőfokú iskola van, és ebben a 3 iskolában 33 000 diák tanul. Ezek felsőfokú oktatási intézmények.
De akkor most ezt mondjuk ki egészen konkrétan, mert talán maga a missziónak ez a fajta értelmezése nem mindenki előtt teljességgel világos. Ugye a Verbita szerzetes rend elsődleges célja az maga a katolikus hitterjesztés. Ezt akkor én ezt így jól értem?
Igen. A katolikus hitterjesztés az természetesen olyan dolog, hogy abba sok minden belefér. Tehát, hogyha például megérkezik egy misszionárius egy szigetre, ahol csupa pogány van, hogy így mondjam, aki nem tud semmit a kereszténységről, hogy az ember hogyan fog hozzá? Tehát, hogyha egy atya megy oda, és elkezd rögtön misézni, az nem sokat jelent. Egy lelkész megy oda, és elkezd Isten tiszteletet tartani, szerintem senki nem érti meg. Azoknak az embereknek először is értékeket kell közvetíteni, keresztény kultúrát, gondolatokat. Most a Fülöp-szigeteken, mivel ez egy keresztény ország, megvan ez az alapvető kultúra.
Szükség.
Viszont azt a kultúrát adaptálni kell, föl kell emelni, ahhoz, hogy ez képes legyen átmenni a 21. századba. Tehát azokat a keresztény gyökereket, amik ott vannak, a jelenlegi nagy társadalmi átalakulásokban továbbadni a következő nemzedéknek. Tehát ez nem úgy van, hogy valaki már eleve keresztény, és akkor már nem kell csinálni semmit. Tehát pontosan erről van szó, hogy a térítés szó talán nem annyira korszerű, mert az azt jelenti, hogy valaki elfogadja, aláírja, hogy a doktrinát elfogadtam, tehát hiszem mindazt, amit az egyház tanít, de még mindig nincs meg az a tartás benne, amit tulajdonképpen Krisztus vár tőlünk. Tehát pontosan ezért szükséges az is, hogy mindazokban a dolgokban, amik a mindennapi életünket jelentik, például a szakma, hogyan építkezünk, hogyan dolgozunk, hogy abba belevinni egy keresztény gondolkodást, egy tartást. Itt a második világban, Európában minden specializálódott. Tehát ilyen egységet, hogy keresztény gondolkodás és a oktatás, a szakma egysége nehéz elképzelni, mert minden specializálódott. A Fülöp-szigeteken, mivel ez egy fejlődő ország, erre van esély. És én azt hiszem, hogy az egyház sok mindent elfelejtett, vagy talán el is rontott Európában. Amit a missziós országokban...
Ki lehet igazítani?
Ki lehet igazítani, meg lehet tanulni tőlük különböző dolgokat. Ugyanis a mi tanítványaink a Fülöp-szigeten ugyanúgy facebookoznak, ugyanúgy használják az internetet, ugyanazokat a programokat tanítjuk az építészeti ábrázolásban, mint amit Budapesten is. Viszont az ő gondolkodásuk egy kicsit más. És én azt hiszem, hogy a fáradt Európa számára talán pontosan ezek az országok adnak valami olyan üzenetet, ami felfrissít minket. És ilyen módon, ezért is jöttem el ide, mert ilyen módon nem csak Fülöp-szigeteken dolgozó misszionáriusok vagyunk, hanem a három különböző világot, első, második, harmadik világot egyesítő, Krisztus szellemében egyesítő misszionáriusok is vagyunk. Tehát én így fogom föl a saját munkámat.
Na, mielőtt elmeséli egy napját, hogy hogyan telik el egy napja a Fülöp-szigeteken, előtte másik két vendégemhez fordulok, hogy az ő küldetésük, vagy az ő missziójuk van-e ilyen fajta célja, hogy túl a segítségnyújtáson, amire azok az emberek várnak, akik tulajdonképpen a, hát hogy mondjam, alanyai ennek a missziónak, a hit terjesztése is szerepet játszik el? Vagy pusztán csak egyfajta emberi kéznyújtásról van szó?
A missziónak a jellegéből következik az, hiszen lételeme Krisztustól kapott küldetése, hogy az evangéliumot hirdesse. És ahhoz kapcsolódóan kikivégzi a maga feladatát, hogy hallottuk is előbb. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól, mert így jelenik meg a még nem hívő emberek előtt együttesen az, hogy mit is jelent a kereszténység lényege, amit mi nehezen látunk, hiszen tulajdonképpen 2000 éve egy keresztény kultúrát örököltünk, és abban élünk. De ahol ez nincs jelen, ott nagyon-nagyon élesen kiállt a szükség ezután. A lepramisszió a negyedik világban tevékenykedik, szándékosan mondom így, hogy a negyedik világ, mert Kalkutai Teréz anya nevezte így azt a közeget, ami a legmélységesebb nyomor, amit jószerivel el se tudunk képzelni, amíg nem találkozunk vele közelről, hogy mit jelent, és a lepramisszió számára ez a munkaterület, hiszen a leprabetegség azok között fordul elő nagy számban ma is, és a világnak azokon a területein fordul elő, ahol nem egy harmadik világról, hanem egy negyedik világról beszélünk.
Ezt majd mindjárt ki is fogjuk bontani, hogy egyáltalán hol, meg milyen számban, mert ez mondjuk elég megdöbbentő volt a számomra. Csak maradjunk még egy picikét ennél a hit terjesztése történetnél. Ági, a börtönmisszióban ez mennyire cél, hogy újabb hívei legyenek a református egyháznak mondjuk, vagy a keresztény hitnek, vagy pusztán csak egy emberi szó, egy gesztus, hogy nem vagy egyedül?
Nagyon nehéz erről beszélni. Tehát, hogyha valakinek van egy meggyőződése, ami tényleg benne van és hisz benne, az nyilvánvaló, hogy sugárzik róla, erről nem lehet nem beszélni, nem lehet nem átadni. Ugyanakkor nyilván az emberekben van egy ilyen előképzet, hogy ez egy agresszív dolog, ez egy céltudatos dolog, hogy én azért adok neki mondjuk egy segítséget, mert ő akkor majd a tagom lesz, ami egy annyira fals dolog, és azt hiszem, hogy ez tényleg egy 100 éves történet, hogy az emberek erről így gondolkodnak. Én azt látom, hogy számomra a misszió elsősorban nem hittérítés, tényleg ez egy olyan rossz szó, hanem Krisztus észrevenni ebben a világban. Mm. Tehát én azt látom, hogy Krisztus itt van köztünk, csak nem látjuk. Mindenki láthatná, és itt van, és nagyon közel van azokhoz az emberekhez, akik ebben a világban áldozattá válnak. Ugye ma nagy szombat van. Arról emlékezünk ezen a héten, hogy Krisztus áldozat volt, és nem csak úgy áldozat, hogy mint hogy mi mondjuk, hogy na hozok egy nagy áldozatot, hanem a létében, a valójában azt az áldozatot hozta meg, amit mi nem hozhatunk meg, tehát hogy a teljes valóját átadta, értünk. És én azt látom a börtönben azokkal az embereken, akiket én ismerek, hogy valami döbbenet áldozatai ennek a világnak, amiben élünk, és engem ez borzasztóan mélyen érint. És azt látom, hogy való Krisztus ott van. És azért is érzem, hogy ott van, mert a börtön az a világ, ahol nagyon nagy egyértelműség van. Tehát ugye mi svindlizünk egyfolytában itt ebben a világban. Tehát egy kicsit jó, az úgy majdnem jó, amit csinálunk, meg majdnem bűn, tehát nem mondjuk, hogy bűn, mert az csúnya szó, majdnem jó, nem? Szóval, hogy így beszélgetünk mi ebben a világban, és ott nem kérdés. Bűn, megváltás, egyenesség, tehát ott ezek a szavak ülnek. Nem tudok erre jobbat mondani, sokszor fájdalmasan ülnek, és ezért gondolom azt, hogy a börtön az a hely, ahol Krisztusról az ember nem tud nem beszélni, tehát hogy annyira világos a helyzet, hogy ez van. Ami nekem fájdalmas, hogy ennek a nagyon tiszta helyzetnek az ellenére nem nagyon találja meg. Úgy érzem, hát most egy kicsit kívülről beszélek, mondom, én nem vagyok hivatalos missziós, nem találja úgy meg a helyét, ahogy kellene. Ebben a misszióban még most olvasgattam én is utána, hogy még 1995-ben is petíciók mentek, hogy nem engedik be a lelkészt a börtönbe, hogy másfél órát kell várni a bejáratnál, mire egy belépőt kap. Tehát talán a legkonzervatív intézménye a társadalomnak, azt hiszem, a büntetés végrehajtás, ami egyfelől természetes. Hát ez nyilván egy olyan világ, ami nagyon mindig őrzi a hagyományokat, jót és rosszat. Másfelől fájdalmas is, tehát hogy a büntetés végrehajtás szerintem egy teljesen kontraproduktív dolog ma Magyarországon. Tehát hogy egyszerűen nem arról szól, hogy ott bármilyen reális esélyt adnánk arra, hogy utána majd jobb legyen. Ez nagyon fájdalmas, hogy megint visszahúz oda, amit az elején mondtam, hogy áldozat. Hogy Krisztust lehet ott meglátni.
Béla testvér, hogy néz ki egy nap a Fülöp-szigeteken?
Az én esetemben úgy néz ki, hogy korán kell kelni, 3:45-kor, mert ez egy szeminárium, tehát ez egy szerzetes képző intézmény, utána reggeli imádság, utána szentmise, utána reggeli, és utána én megyek a hittanórára. Ez többnyire gazdaság szakos hallgatóknak szól. Én mondtam, hogy építész hallgatókat ne adjanak, mert azokat szaktárgyakból tanítom. 7:30-tól 9-ig van a hittanóra. Néha jobb csoportokat kapok, néha rosszabbakat. Attól függ, hogy vannak elit szakok ott is. Tehát, hogyha abból kapok hallgatókat, akkor azok tanulnak, azok lelkesek. Ha nem, azok is járnak templomba, de azokat nem érdekli annyira a hittan. Utána haza tudok menni egy kicsit, készülök az órára, és akkor ott a szemináriumban ebédelek, és utána délután van az óra. Ez többnyire vagy elméleti óra, vagy pedig diplomaterv. A diplomaterv esetében úgy van, hogy konzultációk, illetve a fél év befejezésekor pedig van a diplomavédés. Sok hallgató van, és akkor mindenkit külön-külön meghallgatunk. Utána akkor ennek vége, délután visszamegyek megint a szemináriumba, addigra a növendékek is már ott vannak, és akkor kezdődik megint az, hogy vacsora, vacsora után estima, estima után pedig prefektusi konferencia van, tehát egy ilyen kis, mondjuk ez nem tanulás annyira, hanem a lelkiségüket próbáljuk megerősíteni. Tehát ez így megy, vasárnaponként kicsit más, mert vasárnaponként délelőtt megyünk az utcagyerekekhez, az egy érdekes misszió, mert azokat a rendőrség szedi össze a város különböző részeiről, és mi próbáljuk őket tanítani, korrepetálni. Az elején...
Iskolai tantárgyakból?
Igen, így van. Tehát az már nagy szó, hogyha valaki eljut a középiskoláig, mert ezek magyar szóval élve szippuznak, meg kábítószereket használnak, meg egyáltalán hát borzasztó körülmények közül jöttek. És az első években, amikor oda jártunk, mi csak korrepetáltunk, meg időnként vittünk nekik ételt. Tehát magyar jótevők segítségével tudtunk egy kis pénzt gyűjteni, és akkor mindig időnként vittünk nekik jobb kosztot, mert a rendőrség az nem szociális intézmény, tehát az étkeztetés az gyenge volt, mindig vittünk valamit, és pár év múlva az intézet vezető mondta, hogy hát ugye maguk szerzetesek, akkor tanítsanak nekünk hittant is. És akkor attól kezdve, mikor megyünk, először összegyűjtjük a gyerekeket, 20 perc hittan. Csak ilyen egészen alapvető dolgok, hogy például a 10 parancsolat, vagy a szentségek, ilyesmi. Utána megyünk, és akkor korrepetáljuk őket. Tehát például angol nyelvből, matematikából, fizikából. Úgyhogy ez a vasárnapi, és akkor vasárnap délután van egy kis szabadidő, én akkor úszni szoktam menni, és akkor este
van
pedig...
Van egy kis magánélet.
Persze, és akkor este pedig megint van egy ilyen konferencia a növendékek számára.
A verbiták ugye talán több mint 70 országban vannak
van.
Jelen. A legkülönfélébb helyeken hogyan fogadják őket ezekben az országokban? Általában olyan helyekre mennek el, ahol, ahogyan is említette, idézőjelbetéve, főképpen kivételt képez a Fülöp-szigetek, a pogányok vannak többségben. Hogyan fogadják például ott a Fülöp-szigeteken? Cebuban?
Igen.
Önt például hogyan fogadták, amikor oda ment?
A Fülöp-szigeteken, az a Cebui Egyetemünk, ez Ázsia legrégibb európai jellegű egyeteme, 1595-ben alapították, nem a verbiták, hanem mások. Tehát ez egy...
Akkor ez egy bejáratott dolog.
Ez egy teljesen bejáratott dolog, ez egy híres és egy jó egyetem.
De mi van olyan helyen, ahol például nem bejáratott?
Azt szeretném elmondani, mikor én a volt Szovjetunióban dolgoztam, a 90-es évek elején kerültünk oda, mert akkor ugye megengedték a vallásgyakorlást Fehér Oroszországban, és akkor mi voltunk azok, akik visszavettük az elvett templomokat, plébániaházakat össze, és akkor kiépítettük az egyház infrastruktúráját. Ott az emberek egy része nagyon nagy lelkesedéssel fogadott, mondták, hogy 5 évvel ezelőtt, ha azt mondtuk volna, hogy itt templom lesz, akkor bezártak volna minket, viszont mindenütt a városi tanácsokban ott voltak a régi pártfunkcionáriusok, akik számára mi tevékenységünk egyáltalán nem volt nagyon kedvező. De hát ez a 90-es évek elején az úgy volt, hogy senki nem gondolta volna a 80-as évek második felében a Szovjetunióban, hogy ilyen rendszerváltozás lesz. Mert őnekik azt mondták, hogy az a rendszer örök. Tehát például, amikor a szovjet rubelt átváltották fehér orosz rubelre, nagyon sok ember nem vitte el a bankba becserélni, mert ő azt hitte, hogy az a rubel az örökké lesz. Egészen addig, amikor már nem lesz szükség pénzre. Tehát ez egy másik helyzet. Tehát a Fülöp-szigeteken úgy fogadtak minket, tehát ez egy bejáratott munka, egy egyetem, és az ember persze a változó körülmények között próbál változó dolgokat bevezetni. Tehát most a Fülöp-szigetek egy nagyon erősödő gazdaság, tehát más dolgokat kell nekik tanítani, mint előzőleg. És nekünk örülnek, és úgy néznek ránk, hogy valaki jött, aki keresztény hitet hoz, és szaktudást. Az a Szovjetunió belé munka, az egy egészen másfajta kihívás volt, és sok bátorságra volt szükség. Úgyhogy én magam is csodálkoztam néha, hogy nem vittek el, nem volt semmi nagyobb probléma.
Folytassuk most a beszélgetést a lepra misszióval, amikor egyáltalán gondolkoztam ezeken a mai témákon, és elkezdtem utána olvasni, hát egészen megdöbbentő volt a számomra a szám, hogy a világon ma körülbelül 6 milliós azoknak a tábora, akik ebben a betegségben szenvednek. Tényleg megdöbbentő.
Igen, a 6 millió is nagyon sok, de vannak statisztikák, amik 10 millió jelenlegi betegről beszélnek. Borzasztó nehéz ezt megmondani, hiszen az a világ, ahol a lepra betegség előfordul, az nem egy pontosan, precízen nyilvántartott, adminisztrált világ, hanem ott bizony óriási tömegek úgy élnek, hogy azt se tudni róluk, hogy
határoljuk hogy be ezt a világot földrajzilag egy picikét, hogy hol vagyunk.
Lepra betegek legnagyobb része, 80%-a világviszonylatban Indiában él, tehát ez elsőrenden indiai probléma, de nagyon sok leprabeteg van Nigériában, a dél-amerikai földrészen, illetve Dél-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia különböző területein. De elsőrenden India jelenti itt a fő problémát. Úgy lehet legjobban megjegyezni a megbetegedések számát, hogy minden második percben a Földön valakiről ma is diagnosztizálják a leprát. És ezek csak azok, akikről tényleg diagnosztizálják, és hányan vannak, akik soha nem jutnak el orvos szeme elé, vagy a gyógykezeléshez.
Pedig létezik, ugye? Gyógymód,
létezik.
És létezik gyógyszer.
Igen, igen. Nagyon jó gyógyszerek állnak rendelkezésre, tehát a lepra ma már egy viszonylag könnyen gyógyítható betegség. Szó sincs arról, hogy valakinek az lenne a sorsa,
halnia,
hogy végig ebben kelljen szenvednie. Ha valakiről kezdeti stádiumban észreveszik, akkor néhány hónapi gyógyszerszedéssel nyomtalanul kitisztul a szervezetéből, anélkül, hogy maradandó károsodások egyáltalán előfordulnának. Az erősebben fertőzötteknél 1-1,5 évig kell szedni a gyógyszert, és megtisztul a szervezetük. De megelőzni még nem lehet. Tehát sajnos még odáig nem jutott el a tudomány, hogy meg lehetne előzni.
De akkor mi a probléma?
A probléma a végtelen mély szegénység, alultápláltság, a higiéné minimumának a hiánya, és egyfajta érzékenység a kórokozó iránt. Állítólag az emberiség legnagyobb része soha nem kapná el a betegséget, alapvetően immunisak vagyunk. Egy veszélyeztetett kör az, amelyik ezt megkapja ma is. De sajnos nagyon nagy ennek a körnek a létszáma.
És ennek a 6 millió embernek hányad része az, aki gyógyszerhez jut? Vagy tulajdonképpen mindenki gyógyszerhez juthat?
A szám azt jelenti, hogy folyamatosan gyógyítják a különböző szervezetek és intézmények a betegeket, de sajnos az aktív esetek száma is folyamatosan ugyanannyi, mivel folyamatosan termelődnek ki az újabb megbetegedések.
Jó, akkor másképp kérdezem, miért van szükség lepromisszióra?
Azért van szükség, hogy reményt vigyünk és valósítsunk meg azoknak az embereknek az életében, akik nem tehetnek róla, hogy ott élnek, ahol élnek, nem tehetnek róla, hogy nem gondoskodik róluk senki, és ezt a gondoskodó krisztusi szeretetet ábrázolja ki a lepromisszió a tevékenységén keresztül.
A magyarországi szervezetnek mi a konkrét tevékenysége? Mert úgy, itt ugye gondolom, hogy anyagi oldalról kell ezt a dolgot most megközelítenünk.
Igen, a Nemzetközi Lepromissziónak, a világ legnagyobb lepra szervezetének vagyunk a magyarországi tagszervezete. Ez egy nagy öröm számunkra, hogy kelet-európai régióból egyetlen tagszervezet vagyunk ebben a világszervezetben, ez sikerült elérni, és így ennek a nemzetközi szervezetnek az intézményeit tulajdonképpen közösen tartjuk fenn, a nemzetközi hálózat. Tehát a Nemzetközi Lepromisszióba mintegy 50 tagország tartozik, fele körülbelül, akik a támogató országok, akik finanszírozzák a támogatott országokban folyó tevékenységeket. Tehát egy zárt lánc, hogy Magyarországról is, Angliából is, Kanadából is voltak éppen arra gyűjtünk adományt, hogy a világ másik részén, a saját intézményeinkben megvalósuljon belőle a gyógyítás, oktatás, rehabilitáció, egészségnevelés, jogvédelem, munkahelyteremtés és sok-sok-sok más tevékenység.
És olyasmiről a misszióban szó sincs, hogy valaki jelentkezik és azt mondja, hogy én, mit tudom én, egy indiai leprakórházba mennék el betegeket ápolni? Tehát, hogy ilyen oldala nincsenek a missziónak?
Sokan jelentkeznek, hála Istennek, ami azt jelenti, hogy sok magyar emberben is van affinitás az iránt, hogy szenvedőkön segítsen, de a Nemzetközi Lepromisszió egy 1874 óta működő szervezet, már nemzedékeket tudott kinevelni például Indiában, hogy a kórházakban, illetve a gyógyító központokban a saját lakosságból legyenek alkalmazottai, tehát sokkal költségesebb lenne Európából vagy Amerikából alkalmazni valakit, orvost vagy ápolót, mint ott a helyi keresztények közül. Nem beszélve arról, hogy így nekik is munkahelyet teremtünk, családjaik számára ez megélhetést jelent, tehát erre kifejezetten nem adunk felhívást.
Kik azok, akik adakoznak Magyarországon? Mennyire vagyunk felvilágosultak ebben az ügyben? Mert ugye annyi mindenre szoktunk általában adakozni, és kérik is az adományainkat. Megmondom őszintén, hogy én nekem eddig soha eszembe nem jutott, hogy erre is kellene. Bevallom teljes őszintességgel itt a rádióhallgatók színe előtt, hogy ez így eddig elkerült. És mint ahogy ezt mondtam is önöknek, hogy rendkívüli módon megdöbbentett ez a szám, hogy ennyien szenvednek ebben a betegségben. Tehát gondolom, hogy a misszió a tájékoztatásra is fordít gondot. Csak igen, engem nem sikerült valamilyen úton, módon elérni eddig.
Kezdetekben, 1974-ben alakult itt meg Magyarországon a lepromisszió tevékenysége. Egy akkor 72 éves református lelkész kapott erre elhívást, hogy honosítsa meg ezt a szolgálatot. A kezdetekben főleg egyházi csoportok és keresztény emberek adakoztak.
Ő volt de... Dobos Károly?
Igen, Dobos Károly.
Azért mondjuk meg a nevét, hogyha már szóba kerül.
És az évek során aztán ez a kör bővült, most pedig néhány éve egy tudatos fejlesztéssel arra törekszünk, hogy minél inkább eljussunk a civil lakossághoz, tehát különféle reklámaink, felhívásaink, rendezvényeink vannak, amiket azért szervezünk, hogy minél több ember halljon erről. Meg vagyok győződve arról, hogy nekünk magunknak is fontos, hogy felvegyük megmentjük távoli embertársaink sorsát. Jó ez az embernek, hogyha kilép a saját önző kis világából, és azt látom, hogy amikor ezt valakik megértik, akkor nagyon szívesen lesznek pártfogói egy olyan ügynek, aminek a kedvezményezetteit soha nem fogjuk látni, hisz 10 000 kilométerekre élnek tőlünk, de a sorsukat átérezhetjük, és magunkévá tehetjük, hogy azt megoldjuk. Ismét Teréz anyára kell hivatkoznom, aki hát a legmélyebbre hajolt a 20. század keresztényei közül a leprások és a nyomorultak világába, és neki volt egy nagyon használható mondata, mindig ez áll előttem is, amikor kérdezik, hogy hát miért is kell távoli világ leprásain segíteni, úgyse tudjuk megoldani a világ gondjait. Teréz anya azt mondta, ha fájlalod, hogy nem tudod a világ összes gondját megoldani, old meg egy emberét. És ez egy használható recept arra, hogy ha mindnyájan egy embernek a sorsát fölvállalnánk, akkor egész más lenne ez a világ.
Ez nyilván használható recept a börtönmisszióban is, gondolom. Nem, Ági? Csak hogy vegyük fel a fonalat, ahol az előbb abba hagytuk az áldozatnál. Mondtad ugyan, hogy te nem vagy börtönmissziós, csak érdekel a dolog, de ugye talán a rendszerváltozás bekövetkeztéig nem is lehetett ilyesmivel foglalkozni.
Nem.
Ugye, mert hogy valamikor a háború előtt, akkor lehetett, azt tudom, hogy a 20-as években, 30-as években már voltak börtönlelkészek, volt ilyesmi. Igen. Utána kimaradt egy jó pár év. Ez most milyen állapotban van?
Tehát amit én látok, hogy a legújabb időszakban kifejezetten jó kapcsolat kezdett alakulni a büntetés, végrehajtás, vezetés és az egyház között. Tehát nagyon sok mindenféle biblia ajándékozástól kezdve versenyek kiírása, meg mindenféléről együtt tárgyaltak. Erről így hallok én is. Ami mondom, még 95-ben sem így volt. Tehát ez egy eléggé új történet, én így érzékelem, de mondom, mint laikus mondom ezt. Én azt látom, hogy ami nagyon nehéz, hogy ha egy külsős ember megy be, tehát két típusú börtönmissziós van. Az egyik az, aki börtönállományba kerül, tehát ott helyi alkalmazottként.
Tehát hivatásos börtönlelkész vagy?
Így van, tehát kvázi nevelői státuszban, vagy nem tudom pontosan. Bocsánat, ha nem mondom, teljesen szabatosan mondom, mert nem vagyok a rendszernek a része. De mindegy, az egyik belső alkalmazott, a másik meg kívülről megy. Most aki belül van, ott az a nehéz, hogy ő óhatatlanul, hát egy nagyon zárt, nagyon katonai jellegű világ nyilván. Ott muszáj, hogy igazodjon, vigyázni kell a dolgokra. Tehát ott nagyon nehéz, hogy ugye a rabok pártján kell, hogy álljon nyilván, mert lelkész, de hát azért mégiscsak a börtön alkalmazottja. Szóval ez egy nehéz pszichés helyzetet ad. A másik, aki meg bejár, kívülről lelkész, karitatív módon van, például egy 90 éves bácsi, aki a kolocsai börtönbe bejár, így teljesen grátis, csak azért, mert neki ez fontos, egy fantasztikus bácsi. Ő pedig hát ugye ott gyakorlatilag úgymond a szabadidős tevékenységnek a részévé válik, tehát hát ez is egy a sok közül. Végül is milyen jó, minél többen jönnek, annál jó, meg kitöltik az időt. Tehát nagyon nehéz azt a köztes, nem tudom, hogy mennyire vagyok érthető, azt a köztes
abszolút
utat megtalálni, hogy azért egyik se igazán jó. Tehát én azt látom, hogy nagyon nehéz például kicsit kívülről beszélni erről a rendszerről, úgyhogy valaki benne is van. Tapasztalom, hogy na mindenki, hogy visszafogja magát, és hát finoman beszél arról, hogy mi van a börtönben, érthető, hát kiszolgáltatott mindenki.
Hogyan fogadják ezt a fajta közeledést a büntetés végrehajtás lakói?
Hát én úgy látom, hogy jól, nagyon-nagyon örülnek.
Tehát van-e igényük erre?
Hát hogyne. Azt látom, hogy nagyon, és azt látom, hogy az a gond, hogy a lelkészek egyszerűen nem tudják ezt teljesíteni, hát több száz ember ott van. Most itt nyilván olyan beszélgetésekre volna szükség, adnak volna igazán értelme, ami akár napokon keresztül, órákon keresztül mindenki ez le lehetne ülni. Ott mindenkinek van ideje. Tehát nincs az a gond, mint minden egyéb misszionál, hogy egy kis időt el kell cserni valakitől. Ott idő az van, lehetne ülni, beszélni, aminek iszonyatosan sok értelme lenne. Na, de egy ember, 300 ember, hogy tartson mély lelki kapcsolatot. Tehát itt ezek a határok.
És nyilván mindenkivel egyénileg kéne beszélni,
hát, persze, nem? Persze. Hát vannak ilyen kis bibliacsoportok, azt látom, hogy ezek nagyon jól működnek. De ez is úgy van, most az én ismerőseim, akik mondom rabokká lettek, úgy hallom, hogy akkor úgy fel kell iratkozni, jó, meg kell fontolni, hogy melyikre írja föl magát, mert akkor a másikra nem írhatja föl magát, vagy ha éppen akkor van az úgynevezett spice, hogy jön ugye a vásárlás, amikor a missziós alkalma van, akkor nem mehet venni magának ezt azt, tehát hogy nagyon ki kell kottázni, hogy ez úgy jöjjön ki, hogy a raboknak is jó legyen, tehát nem egy egyszerű történet. De ez, mondom, az egész rendszer miatt van. Tehát azt látom, hogy a társadalom van egy ilyen nagyon furcsa, talán közmegegyezés, hogy azok a bűnösök, azokat bezárjuk, és akkor így jó. És senki nem gondolja végig, hogy ez tényleg jó, hogy ez kinek jó, vagy hova vezet ez az egész. Én sokszor így belegondolok, főleg ezen az emberen keresztül, aki elment, mondom, aki ásott a kertünkbe. És ugye elgondoltam, hogy most nekem sokkal több pénzbe kerül, hogy a börtönbe van, most így nagyon durván fogalmazva.
Minek kéne lennie?
Én azt gondolom, hogy olyan intézménynek kellene lenni, ami sokkal tudatosabb, tényleg egy interdisziplináris tímmel, orvosoktól elkezdve mindenkivel végig gondolva egy olyan rendszert alakít ki, ami minimális esélyt megad arra, hogy egy jó vége legyen ennek a történetnek minden egyes ember esetében. Tehát nem ez a lényeg, hogy most minél szorosabbra hurkot, és minél jó példa erre küldök mindig be ezeknek az embereknek pakkot, és akkor abba belerakja az ember a dolgot, és már többször volt, hogy véletlen rosszat raktam bele, mert a tejporos kávét azt kiöntik, azt nem kaphatják, mert hogy hát a kábítószer van benne. Csak a meghatározott, nem tudom, milyen kávét lehet berakni. Ugyanakkor úgy hallom kábítószeresektől, hogy valamilyen úton-módon mégis mindenki megkapja a kábítószerét ott, aki akarja. Tehát, hogy
igen,
tehát
ez az iszonyat szigor.
Hát csak ezt mondom, hogy ez
a... erre.
Amikor az a cél, hogy minél erősebb szigor, és mindenre adminisztratív választ adni, akkor ez kontraproduktív. Mint a gyerekeknél, nem? Tehát, hogy egy darabig megy ez a szigor, egyre szigorúbb vagyok, ha rossz a gyerek, és akkor még jobban. Egy idő után azt kell látni, hogy nem ez vezet célhoz. És én ezt látom, tehát a rendszerváltás óta úgy látom, hogy egy társadalmi közmegegyezéshez, hogy minél nagyobb szigor. Tehát például azóta nem hirdettek kegyelmet soha, meg nincs ilyen, hogy valakinek kegyelmet adnak, mert mi nem adunk kegyelmet. Szóval kommunistáknak volt a úgymond ilyen felség joga, vagy nem tudom, hogy kegyelmet adtak. Amit értek valahol, értem-e mögött a gondolatot, csak mondom, ezt látom, hogy ennek ez így nem vezet sehova. Majd elmesélem ezt a történetet, mert ez elég jól elmondja.
Hogyha nemzetközi példákat, vagy a külföldet nézzük, ez már csak azért is kérdezem, mert a börtönlelkészeknek van magyarországi szervezete, és a börtönlelkészeknek van európai szervezete is. Olvastam, hogy mindenféle konferenciákat szoktak tartani, és akkor ott megbeszélik, hogy mint nemzetközi összehasonlításban ez hogy néz ki?
Hát én egy dologról tudok beszámolni, arról ugyanis láttam egy filmet, meg tapasztaltam a Váci börtönben részben, hogy van egy ilyen börtönmissziós mozgalom, Dél-Amerikából indult el, ha jól tudom, Brazíliából, ahol egyszerűen valahogy az állami rendszer nem bírt ezzel az intézménnyel, hogy börtön meg büntetés végrehajtás, és átadtak egy komplett börtönt az egyháznak, akik egy teljesen más módszerrel próbáltak célt érni, és sokkal-sokkal szabadabbra, hát most így mondom, ilyen egyszerű szó, hogy szabadabbra vették a börtönrendszert. Tehát például bizonyos feltételek mellett hazamehetett, bejöhetett a családja, tehát tényleg a nevelésre nagyobb hangsúlyt fektettek, és kiderült, hogy sokkal eredményesebb ez a dolog, mint hogyha nem ez lenne. És Vácon a börtönben van egy ilyen keresztény kis közösség, tehát ott megengedte a helyi parancsnok, hogy egy vagy két cellát átalakítottak ilyen rendszerre, akik ennek az ottani missziós csoportnak a tagjai. Tehát ez azt jelenti, hogy ott nekik egy kicsit több előjoguk van, vagy nem tudom, például láttam, hogy lehet falvédő az ágy mellett, meg nem tudom, micsoda. Szóval kicsit mondjuk otthonosabban mozoghatnak a börtönben, amennyire én ezt láttam, de hát ez nagyon gyerekcipőbe jár ez a dolog. De hogy efele kéne menni, abban egészen biztos vagyok. Tehát emberséges, továbbmutató, egyáltalán
az
életet mutató dolog.
Hogy a társadalomban van erre fogadókészség egy ilyenfajta büntetés végrehajtás felé. Önök szerint van?
Hát csak a strucc politika, hogy... a fejünket a homokba dugni, és azt mondja, hogy most nekünk jó, mert őket akkor 5 évig bezártuk, akkor jó, de olyan szinten zárjuk, hogy a kijön, teljesen biztos, hogy ugyanazt folytatja. Tehát akkor ennek mi az értelme?
A Fülöp-szigeteken 2006-ig felnőtteket és gyerekeket egy cellába zártak, és volt egy magyar misszionárius, Fekete Bernadett, aki egy könyvet írt erről, és akkor utána ez nagy visszhangot kapott, és utána elhatározták azt, hogy ezt nem lehet már. Tehát azt a nevelő otthont, amit mi támogatunk, körülbelül ez a kezdeményezés hozta létre, még sokkal előbb, hogy a gyerekeket inkább nevelő otthonba kell tenni, mint a börtönbe. Tehát én azt hiszem, hogy legalábbis ott a Fülöp-szigeteken nagyon sok emberben az van, hogy ezek a rosszak, gonoszak, ezeket be kell zárni valahova, de ott van az a törekvés már, hogy mégis emberi módon kellene hozzáállni és segíteni nekik. Tehát valahogyan lelki alapon megoldani ezeket, lelki segítséget is adni nekik, nem csak bezárni valahova. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet látni ott a Cebuban, a rendház közelében prostituáltak voltak. Az utóbbi időben a kormányzat nagyon sokat tesz azért, hogy ezeket az emberkereskedőket kiszűrjék, és sok embernek segítsenek. Úgyhogy azt gondolom talán, hogy a világ azért, hogyha mi keresztények is részt vállalunk benne, valahogy azért mégis emberibb irányba megy. Tehát a feltámadás örömhíre csak eljut azokhoz is, akik a leszámolást szorgalmazzák.
Azt gondolom, hogy a társadalomnak minél inkább azt kellene megmutatni, hogy hogy változik meg azoknak az élete, akár a magyarországi börtönökben is, akik élőhitű keresztjének lesznek. Gyülekezeti lelkipásztorként többször is hívtunk meg olyan börtönben megtért szolgálattevőket, akik elmondták, hogy hogy változott meg az életük. És ettől az egyszerű beszámolótól éveken át nem tudnak szabadulni azok, akik ezt hallották, emlegetik azóta is gyülekezeti tagjaink, és mondják tovább, és ez egy nagyon jó dolog, mert ők, akik hallották, megértették azt, hogy a megváltozásnak csak ez az útja. Semmi egyéb, csak az, hogy Krisztus hívőkké legyenek azok a korábbi emberileg bűnösnek tartott emberek. Tehát minél szélesebbre kéne nyitni azokat a kapukat, hogy a megváltozott életű emberek meggyőzhessék a többieket arról, hogy nincs más út.
Hát erre pedig van lehetőség, ezt a kedves hallgatóknak még nem mondtuk, de mi Fekete Ágival kollégák is vagyunk, hiszen ő szerkeszti a Magyar Rádió református félóráját, és éppen most hallgattalak a héten, ahol drogos fiatalokkal beszélgettél, ha jól emlékszem, igen, ugye, akik tanúbizonyságot tettek, amit Fazekas Márta mond, ez pont erre példa, hogy hát van erre lehetőség a médiában is, hogy bemutassuk őket. Mi van a fiatalkorúak börtönével például? Ott egyszerűbben mondjuk egy ilyen börtönmisszió. Vajon?
Ismerek, egy jó barátunk van, aki ott nevelőként dolgozik. De hát...
Mert hogy a fiatalok még fogékonyabbak talán.
Hát, fú, mire oda kerülnek, biztos. Vannak jó tapasztalatok, tehát ott is úgy látom, hogy minden nehézség ellenére nagyon ügyesen csinálja, zenél velük, farag velük, amit csak lehet, tehát próbál ez a fiú. Ezek nagyon nehéz történetek. Én csak azt mondom, hogy olyan jó lenne, hogyha több esélyt ad a társadalom. Tehát én ezt látom, hogy nagyon pici esélyt adunk, viszont nagyon nagy nyomást azokra az emberekre, akik eleve potenciális bűnözők, a drogosoktól kezdve. Nagyon pici ez a szelet, ahol hát hova megy, hát nincs is állás, nincs hova menjen. Tehát, hogy nincs esély, ezt így tudom összefoglalni. És ez nekem nagyon fáj, hogy tényleg jó, amikor hallunk ilyen tanúbizonságtételeket, akik elmondják, hogy azért van esély. És azt gondolom, a társadalomnak mindenképp ez a feladata, hogy ezt megadja. Elmeséltem ezt a történetet?
Előbb zenélünk egyet. Akkor most jöhet a történet, és arra kérek mindenkit, hogy a saját küldetésén belül osszon meg velünk egy olyan történetet, hát amit figyelemre méltónak tart Nagyszombat délutánján.
Nagyon sok olyan történet van, amit én is a műsorunkban közzétettem ezekről a fogvatartottakról, akik tényleg megváltoznak a börtönben. Egész egyszerűen, ahogy mondtam, azért, mert ott egyértelművé válnak a dolgok. És egyszerűen rázuhan az, hogy milyen ember volt, és szeretne másképp élni. Az én emberem, akivel elkezdődött ez a börtön kapcsolat, az nem kifejezetten ebben a csoportban van. Inkább azért szeretném elmesélni, mert egy jó példa arra, hogy hogyan válik valaki áldozattá. És én úgy látom, hogy a börtönlakóknak egy nagyon nagy hányada, most én nem mondanék százalékot, de nagy hányada tényleg áldozatként van ott. Tehát ő egy Szabolcsból Budapestre munkáért fölköltözött ember, és valahogy összeismerkedett egy nővel, akinek volt 8 gyereke. El nem tudom képzelni, ez hogy történt, meg mi történt, de oda költözött hozzá. És utána született még 2 közös gyerekük. 10 gyerek plusz 2 felnőtt laktak egy, hát szerintem nem volt 50 négyzetméter az a ház, valami elképesztő pici házban. Effektív nem tudom elképzelni, hogy aludtak, de valahogy biztosan aludtak. Na most, ahogy 12 ember így lakik együtt, abból nem lehet csak agresszió, nem? Tehát, hogy eleve egy összezárva, ez már egy nagyon nehéz helyzet. És ráadásul ugye a nagyobb gyerekekkel nem igazán sikerült jó kapcsolatot kialakítania. Volt egy-két kemény kötésű fiú már a előző kapcsolatából ennek a hölgynek. Ez egy olyan ember volt, tehát eleve 8 gyerekes nő, ez nem minden férfi költszik oda, kicsit ilyen múja típusú volt tényleg. De ivott, és azt érzékeltük mi is, amikor hozzánk járt, hogy egyre többet iszik. De hát ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, hogy az ember mondja, meg próbálja így átadni ezt az üzenetet, ez nem jó, de hát ez történt. És akkor azt tudom utólag, tehát mondom, mi csak megtudtuk, hogy börtönben van, hogy egy ablak volt, ami nem volt beüvegezve az ajtón, és becsapták, az egyik fiú becsapta, vagy nem tudom, és kitört, és már nagyon régóta végre megtalált a pénzt, és beüvegezte, iszonyatosan dühös volt rá, és lekevert neki egy pofont. A fiú oda penderült az ablakhoz, és az üveg valahogy elvágta az arcát, és a nő úgy érzékelem, hogy ezt ürügynek használta föl a feleség, és akkor kívták a rendőrt, a rendőr azonnal elvitte ezt a mi emberünket. Aztán később kiderült még, hogy valami kiskutya volt, hogy nem akarták, hogy szaporodjon a kiskutya, és fejbe vágta, eltemette, akkor ez állatkínzásnak minősült, a kettőt összerakták, és ezért kapott 6 évet. És akkor úgy az ember így ül, hogy te jó ég, hát ez hogy történik? És akkor ott van a börtönben, ha mi nem vagyunk ott, akkor ő soha egy fillért nem kap, egy csomagot nem kap, egy kabátja nem volt, úgy vitték be. Tehát elképesztő helyzetek vannak, és a lányom még így vannak ott a börtönben. Utána megismertem még egy lányt is, aki Kalocsán van, őt meg 13 éves korában megerőszakolták, kirakták az utcára, utána neki kellett falazni embereknek, és akkor a végén egy pénztárca eltűnt, amin aztán rákentek, és most kapott 3 évet. Egyszerűen szívszorító történetek, tehát hogy persze, igaza van a bíróságnak, csak én azt látom, hogy végigjártam ezt a tárgyalást is ezzel a mi emberünkkel, hogy ott matematika folyik. 2 meg 2, 4, összeadják, kivonják, és kimondják, hogy 5 vagy 6 vagy 7. Szóval hogy lehet embereket egy ilyen matematika rendszerbe berakni? Nekem ez a nagy fájdalmam.
Mielőtt a következő történetre tovább lépünk, még annyit mondjál meg, hogy mennyire jellemző az, hogy a család eltávolodik attól a tagjától, amelyik börtönbe kerül. Mennyire általános az, hogy attól kezdődően nem törődnek vele, nem látogatják, nem küldenek csomagot, nem foglalkoznak vele.
Én százalékokat nagyon nehezen tudok mondani. Hát én azt látom, hogy nagyon sokan kerülnek úgy a börtönbe, akik vagy a kábítószer, vagy a hajléktalanság, vagy én nem tudom, ezek miatt gyakorlatilag mindenféle szociális problémákat hordoznak. És akkor egyedül vannak. Nagyon sokan vannak, akik senkitől nem kapnak csomagot, semmilyen ruhát, semmi ilyesmit. Tehát nagy számban vannak. Esély nulla.
Béla testvér.
Amikor oda kerültem, megismertem egy gyereket, aki akkoriban talán 14 éves lehetett, és elmondta, hogy ő nem tanult iskolában egyáltalán, mert ő az utcán lakott, 10 gyerek volt a családban, nagyon kis hely volt, és hát ő úgy döntött, hogy őt a szülők nem tudják eltartani. Tehát ő az utcán csavargott 6 éves kora óta, Fülöp-szigeteken 6 év az iskola kötelezettség, tehát az általános iskola 6 év. Semmi tanulás, utcán csavargott, sokszor szexuálisan is visszaéltek vele, különböző emberek lopásból élt meg, kábítószerrel, meg szipuzással foglalkozott, és akkor bevitték oda az intézetbe. És akkor az intézet vezető a rendőrséggel együtt beiratta az iskolába, az általános iskolába. Úgyhogy ha hozzáadjuk a 14-hez a 6-ot, akkor kiderül, hogy 20 éves volt, mikor elvégezte az iskolát. Nagyon nehéz volt, mert 14 évesen, ugye ott van a 6 éves gyerekek között, tehát sokszorosan túlkoros volt. És ebben az általános iskolában, tavaly volt, mikor ő elvégezte az általános iskolát, 500 végzős gyerek volt tavaly, és az első 10-et kitüntették. Most ő természetesen 20 évesen az ember már érettebb, mint egy 12 éves gyerek. Ő belekerült az első 10 közé, tehát ő volt a 6. legjobb. És akkor mondta az intézet vezetőnek, hogy őt ki fogják tüntetni. És akkor értesítették a szülőket, szülők menjenek oda, mert föl kell menni a pódiumra, és akkor ott az igazgató a nyakába akasztja a láncot. De nem volt senki, aki fölkísérje, mert a szülők nem érdeklődtek. Tehát azok kábítószereztek, vagy részegesek voltak, valahogy így. És akkor a intézet vezetőnek az volt a gondolata, hogy majd én fogok fölmenni vele az emelvényre. Ez érdekes volt, mert ott volt az 500 gyerek, akkor szólították, ment föl, eleve furcsa, mert 20 éves, a többi meg 12-13. És akkor ez egy szegény iskola, nem, mondjuk nem egy elit iskola, tehát ott fehér gyerek nincs, akkor megy föl a fehér ember ezzel a gyerekkel oda, és akkor én voltam, aki a nyakába akasztotta azt az érmet, az igazgatón keresztül. Úgyhogy ez egy nagy siker volt, mert valaki, aki soha nem járt iskolába, az 14 évesen elkezd az iskolát, mennyi megaláztatás, hogy azokkal a gyerekekkel együtt, hogy túlkoros. Na most tavaly beíratták őt a Szalézi atyáknak a szakmunkás képző intézetébe, és jövőre fog végezni asztalos szakmában, és mindig mutatja nekem a rajzokat, úgyhogy egyszer biciklire volt szüksége, és akkor a magyar jótevők segítségével vettünk neki egy biciklit, hogy bejár a szakmunkás képzőbe, és én azt hiszem, hogy ez az ember megtalálta a jövőjét. Tehát úgyhogy volt valaki, aki megfogta, bevitte, gondoskodott róla, azt mondta, hogy neked most iskolába kell járnod, mindig támogatták, végül elvégezte, most szakmát tanul, úgyhogy valahogy az élete előre jut. Nekem az az érdekes ebben a misszióban, hogy az egyetemen, ami egy elit egyetemnek számít, tanítom a gazdag néprétegek gyerekeit építészetre, de vasárnaponként ezekkel a legszegényebbekkel is tudok foglalkozni. De azt hiszem, hogy máshol erre nem nagyon volna lehetőség.
Lepra misszió szolgálatában, és ez a legnagyobb öröm, hogy életek változnak meg. És nem csak arról van szó, hogy egy diagnózist fölállítanak, és arra a megfelelő gyógyszert odaadják, aztán utána sorsukra hagyják az embereket, hanem nyomon követi a misszió az életüket. És ezek a megváltozott életek a legnagyobb öröm, hiszen ezen fordul meg embereknek, családoknak, közösségeknek az élete. Úgyhogy sok-sok arc és sok történet nyomul elém, kezdve attól a tájföldi korábbi leprabetegtől, aki gyógyulása után egy hegedűt kért, hogy megtanulhasson hegedülni, mert az orvos, aki meggyógyította, hegedült. És egy nemzetközi konferencián duót játszott a volt beteg és az orvosa. Vagy az a kínai fiatalasszony, akit lánykorában még a kúttól is elzavartak a falujában, mert leprás volt, és a gyógyulása és a rehabilitálása után a falu egyik legbecsültebb személye lett, mert látták azt a sorsán keresztül a falubeliei, hogy hogy épült meg az egész élete a misszió segítsége nyomán. Vagy az a japán korábbi leprabeteg, aki zenekart alapított a gyógyulása után örömében, hogy szeretne élni, pedig azelőtt öngyilkos akart lenni, mert nem látta semmi értelmét az életének. Tehát ezek a legszebb eredményei a missziónak, amikor emberek, közösségek élete gyökeresen megváltozik, és korábbi reménytelenségük a múlté lesz, és kapnak egy emberi élethez méltó reményt.
Hát akkor én most ide pontot teszek, és mind a hármuknak nagyon szépen megköszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. A kedves hallgatóktól pedig Tóman Sándor, Duba Szilvia és Sallai Hajnalka kollégáim nevében búcsúzom, egyben pedig áldott húsvéti ünnepet kívánok. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.
Szemízlést a pintás megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem, amit hinni, Isten fia szab, igédnél igazság, mi van igazabb. Isten volt a rejtve, volt a keresztfál, itt ember arcát is rejti e talány. De én mind a kettőt hiszem, s vallhatom, kérve, amit kért a bűnvádó lator. Sebeit Tamásként látnom nem lehet, mégis Istenemnek vallak tégedet. Hadd, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, téged vágyjalak. Isten halálára emlékeztető, eleven kenyér és embert éltető. Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, s jó ízét te benned ne veszítse szám. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom, szennyes vagyok, szennyem, véreddel mosom. Melyből elég volna egy csepp hullni rá, világ minden bűnét meggyógyítaná. Jézus kit titokba fedve látlak itt, mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik, hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságomat.